Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál, és a stúdióban itt van velem továbbra is Burillák Marcell, a PC Guru film rovatának szerkesztője, és folytatjuk a beszélgetésünket a dzsungel túráról, a nyár egyik nagy blockbusteréről, és az első blogban már nagyon sokat beszélgettünk a stílusról, a hasonló stílusokról, és hogy hogyan is lehetne továbbvinni ezt a történetszálat, ha esetleg lehetne, és ugye abban maradtunk, hogy egy Indiana Jones féle felépítéssel a bolygó más pontjaira mehetnénk. Egy sivatagos setting esetleg az még jól állhatna ennek a történetnek, bár akkor ugye, ahogy te mondtad a műsor szünetében, akkor egy Jumanji 2-t kapnánk gyakorlatilag. Tehát lehet nem pont ez a legszerencsésebb, de a karakterekről még nem ejtettünk annyi szót, és szerintem kezdjük is Emily Blunttal, akiről én egy picit azt éreztem, hogy ilyen kicsit erőltetett volt a karaktere ebben a filmben, amire te meg ugye azt mondtad, hogy szerintem meg pont annyit hozott ki ebből a karakterből, amennyi benne volt.
Igen, igen, és én azt gondolom, hogy Emily Blunt tulajdonképpen most válhat igazán nagy színésznővé. Olyan értelemben mondom ezt, tehát nem művészi értelemben, mert szerintem egy kiváló színésznő, hanem most kifejezetten piaci értelemben, tehát mint befutott színésznőként most már. Ugye a Hang nélkül idén kijött, azt talán mondhatjuk, hogy már csak a bevételei miatt is, ugye a Dzsungel túra előtti időszakban a legsikeresebb film volt. Most, hogy két ekkora főszerepet kap, én azt gondolom, hogy most már beszélhetünk róla igazi sztárként. És hát a karaktere szerintem szerethető, tehát volt egy bája, és az is biztos, hogy ellentétben mondjuk Dwayne Johnsonnal, az az Emily Blunt, akit most láttunk, az teljesen más, mint akit mondjuk a Hang nélkülben látunk.
Igen, pontosan, és erre én is ki akartam térni, hogy mennyire fura volt, mert a Hang nélkül 2, meg ez a film nagyon közel vannak egymáshoz időben, ami nyilván a torlódása a koronavírus miatt is van, mert hát összetorlódtak a forgatások, tehát viszont itt nagyon jól lehetett látni azt, hogy egy sokkal drámaibb, komolyabb karakter is el tud játszani a színésznő, illetve egy ilyen cserfes, vidám, bohókás, vicces, művészlelkű doktornőt is. Nem tudom, nekem egy picit karakteridegen volt, de lehet, hogy pont ezért, mert hogy nem sokkal előtte láttam a Hang nélkül 2-ben, és lehet, hogy nekem ezért hatott egy kicsit furcsán ilyen gyors egymás utánba ez a két karakter, de attól függetlenül, hogy teljesen egy nagyon szerethető figurát kaptunk, akinél egy picikét a Disney ráment a női emancipáció és a Me Too vonalra, ugye az többször is elhangzik, és többször is láthatjuk azokat a jeleneteket, megszólalásokat, hogy kiemelik, hogy ő egy nő, és az a visszatérő poén azzal, hogy nő és nadrágot hord, az már a végén nekem nagyon erőltetett volt.
Hát talán amikor utoljára mondják ezt, akkor már úgy vagyunk vele, hogy jó, ezt már hallottuk többször. Most minek még egyszer ugyanazt elmondani? Bár van az amerikai mozinak egy ilyen hármas szabálya, hogy amit fontosnak tartasz, azt legalább háromszor mondasd el a karakterekkel. Én azt gondolom, hogy nekem bájos volt az, hogy egy olyan karaktert láttunk, aki a 19. századi feminizmusnak, tehát ennek a romantikus, hevületű, szerintem egy optimista, tehát egy nagyon optimista korszaknak a szülötte, és számomra valami olyasmit jelenített meg, ahogy például ma tekintünk az első iskola alapítókra, óvoda alapítókra, feltalálókra, és ő ezen keresztül élte meg az ő nőiségét, és szerintem ez egy nagyon szép karakter volt, és kifejezetten tetszett, ahogy a film hozzányúlt ehhez a témához. Egyetlen egy pontja volt ugyanakkor a filmnek, amikor azt éreztem, hogy nagyon nem jól közelítenek az emancipációhoz, és az a legvége volt. Anélkül, hogy bármilyen poént lelőnénk, van egy jelenet, ahol bennül egy hatalmas teremben rengeteg újságíró, tudós, mind férfiak, és akkor ugye röhögnek a nőn, hogy nehogy már egy nő itt mit talál fel, meg hova utazik, meg felszólal, hát ugyan már. És én nem mondom, hogy ezt nem lehetett volna jól megcsinálni egy ilyen jelenetet, de az valami olyan félelmetesen gagyira sikeredett, és valami olyan direkt kiszólás volt, hogy amikor írtam kritikát erről a filmről, nekem kifejezetten az jutott eszembe, mint a szocialista filmeknél volt ez a vörös farok, ilyen kis kiszólás a rendszernek, és én annyira bízom benne, hogy a következő évtizedben, most anélkül, hogy politizálnánk, mert nyilván nem ez a lényeg az egésznek, de ez egy társadalmi, kulturális téma, én azért azt remélem, hogy a következő évtizedben sikerül valahogy megrágni ezt a dolgot, és a helyére tenni, hogy mit jelent az emancipáció, mit jelentenek a kisebbségek, fontosak, de hogy mégis milyen mértékben, milyen arányban legyenek jelen a többséghez képest. Tehát én bízom benne, hogy egy egyensúlyi állapotot és egy viszonylagos konszenzus sikerül kialakítani például Hollywoodban, ami hatalmas befolyással bír a nem csak Amerikában, hanem egész Európában a társadalmak gondolkodására, és valahogy a film tök jól tartotta ezt az egyensúlyt egészen a végéig, és az egy annyira színvonaltalan jelenet szerintem, hogy ezt le is írtam, hogy kifejezetten a nemes ügynek árt ezzel. Tehát szerintem, még ha egy jó ügyet is képviselsz, de ostoba módon, vagy tényleg nem tudok más mondani, primitív, esetlen módon fogalmazod meg, akkor az rosszat tesz az ügynek, akkor inkább ne is szólalj fel mellette. Szóval ott egy picit kilógott a lóláb, és ott volt egy ilyen rossz szájízem, hogy tényleg ezzel kell lezárni a filmet egy ilyen jelenettel. De egyébként meg azt mondom, hogy maga az egész film meg annyira bájos volt a feminizmus tekintve is, egy annyira optimista, szép képet adott erről, az egésznek a hevületéről.
Nekem volt egy olyan jelenet, ami ilyen szempontból nagyon tetszett, mert ez a film is bejátszotta azt a régi hollywoodi, és talán még igazából az ilyen népmesei fordulatot, amikor ugye a lovag megmenti a királylányt sztori szokott lenni, amit sok korábbi film átvett Hollywoodban, és ennek nekem mindig az ilyen nagyon jó példája volt a Tarzanban, az a jelenet, amikor Tarzan felkapja Jane-t, és ellengenek a liánon, és így menti meg a nőt. És ebbe a filmben is megkaptuk ezt a liánon ellengünk részt, amikor Dwayne Johnson felkapja Emily Bluntot, és ellengenek a liánon, csak hogy az nem jön össze, mert hogy lecsúszik a lába, nem tud megállni, és gyakorlatilag így vissza lengenek a veszélybe, úgymond. És nekem ez egy ilyen kicsit jól mutatta, hogy Emily Blunt karaktere nem az a megmentésre váró nő, akit tényleg mindenképpen jönnie kell a nagy és erős férfinak a dzsungelből, aki majd őt megmenti, meg hogy többször is igazából a saját erejéből verekszi ki magát, és sokszor amúgy egyébként szó szerint is a problémából. Igen. Tehát abból a szempontból szerintem, ha már Me Too és női emancipáció, olyan szempontból nekem azt tetszett, hogy egy kompetens női karaktert kaptunk, aki emellett nő is tudott maradni. Ilyen szempontból szerintem ez jó volt, de igazad van abban, hogy a végére tényleg azért túltolták a üzenetet talán.
Hát vagy legalábbis az a jelenet, az szerintem egy nem az üzenetével volt a probléma, hanem a megvalósítás az olyan volt, mint egy propagandafilm. Nem is értettem, hogy te jóságos ég, hogy kerül egy ilyen filmbe egy ilyen jelenet, de nem akarom itt nagyon úcsárolni a filmet, mert amúgy nagyon koherensen állt az egészhez, és azért voltak benne olyan poénok is, mondjuk a Dwayne Johnson, meg a több, mondjuk a másik férfi karakter részéről, amik nem kifejezetten felelnek meg úgy a mai feminista mércének, de azt is olyan jól kezelte a film, és akkor tudod, volt egy ilyen rosszalló tekintet, mondjuk csak egy odanézés az Emily Blunt részéről. És ez ilyen gondolkodásra is ad teret, hogy akkor milyen poénokat lehet úgy mondani, nem szeretem ezt, hogy miért lehet, mert mindent lehet, de hogy mi az, amivel nem bántasz másokat, ami nem tahó, vagy bunkó, vagy sértő, de ugyanakkor meg miért ne lehetne bármivel poénkodni, és tényleg vagánynak lenni, és felszabadultnak, és a film ezzel szerintem egész jól játszott az utazás során.
Igen, és kellemes volt a dinamika amúgy a főszereplők között, tehát nekem, ami várakozást tekintve számomra beigazolódott, és nagyon örültem, hogy a Dwayne Johnson, Emily Blunt párosunk nekem nagyon tetszett, szóval nagyon jó volt a dinamika kettőjük között, meg volt a kémia a két főszereplő között, és akkor térjünk is a Dwayne Johnson karakterére, aki viszont ebben a filmben is Dwayne Johnson-t játszotta gyakorlatilag.
Hát van egy, mindegy, hogy ki, egy nagyon híres budapesti korábbi színházigazgató mondta egyszer azt, hogy az ilyen figuráknak, mint amilyen például, nem a Dwayne Johnson-t hozta példának, hanem a Bruce Willis-t, hogy meg kell találni azt a filmben, amiben ő jó, és hogy szerinte például a Bruce Willis a Ponyvaregénybe oda tették, és na, akkor megtalálta a helyes kontextusát. Most én ezzel egyébként nem értek egyet, mert mondjuk pont a Bruce Willis szerintem tökéletes színész, vagy kiváló színész, de ha belegondolok, hogy a többi ilyen sportolóból, meg nem tudom miből lett filmsztár, aki igazából nem színész, hanem egy jelenség, mint például az Arnold Schwarzenegger, hogy más nem mondjak, ők ilyenek tényleg, hogy van igazság ebben a mondásban, hogy tudni kell használni őket. Tehát elég erős karakterek ahhoz, hogy a kamera elé kerüljenek, és szíves akar látni őket, tehát figyelni kell valamilyen szinten rájuk, de nyilván nem színészek, és szerintem nem is kell számon kérni rajtuk, hogy a Dwayne Johnson miért mindig Dwayne Johnson. Azért, mert nem színész, hanem ő egy jelenség.
Ő egy szikla.
Ő a szikla, igen. És szerintem rendben volt az ő karaktere, sokkal árnyaltabb egyébként szerintem, mint a korábbi filmjeiben, és ha azt veszem, hogy mondjuk a többi ilyen figura az ilyen pankrátorok, meg a Stallone, a Schwarzenegger, meg a Jean-Claude Van Damme, meg a többi ilyen, hogy manapság milyen filmekben játszanak, hát...
Hát Dwayne Johnson, akárhogy is nézzük, az elmúlt évek legjobban fizetett színésze volt Hollywoodban, ami jó, nem azért, mert hogy az egy filmenkénti gázsia volt kiemelkedő, hanem azért, mert egy évben rengeteg filmet megcsinált. Tehát 3-4 nagyjátékfilmet ő letolt egy évben, ami elképesztő teherbírásról tesz tanúbizonyság, hogy mondjuk van muszkli, szóval nyilván jó az állóképessége az úriembernek, de hogy nem véletlen, hogy egy nagyon foglalkoztatott színészről van szó. Valószínűleg azért, mert a nézőknek kell ez a karakter. Tehát nem tudom, nekem Dwayne Johnson karaktere, és nem fogok neveket aggatni rá, hogy Hobbs, vagy Frank, vagy akármi a különböző szerepei, nem. Ő minden filmben Dwayne Johnson, viszont én ezzel a figurával én tök szívesen elmennék, és kijövök a moziból, és összefutok vele, és akkor ígyunk meg egy sört, és dumáljunk egy kicsit, mert egy kedves, szerethető figura, akit úgy a buddy-d lenne, a haverod lenne. Szerintem, és ez lehet az ő varázsa, hogy mindenki egy kicsit szeretne összespanolni ezzel a figurával. Az más kérdés, hogy olyan sok filmben látjuk, hogy szerintem egy kicsit megcsömörlünk már lassan tőle. Egy kicsit vissza lehetne venni a Dwayne Johnson cunamiból, mert szerintem már sok. Én ennél a filmnél éreztem azt, hogy már nekem kezd sok lenni. Én most egy évig nem akarok Dwayne Johnson-t látni.
Nem tudom, hogy mikor fog kijönni a DC-nek a Black Adam című filmje, abban is ugye ráadásul Pierce Brosnannel egy másik régi névvel fog együtt játszani. Hát ez nyilván a közönségen múlik, ezt nem lehet előre megjósolni, viszont szerintem, hogy mikor futhat ki egy ilyen karakter, amíg ilyen filmeket tesznek alá, addig szerintem nem lesz az az érzése a közönségnek, hogy unalmas. Ráadásul manapság annyira a sorozatok irányába tendál a mozgókép kultúra, tehát ezt egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a film maga, a nagyjátékfilm rettenetesen sokat veszített a presztízséből, és még mondjuk régen azt mondtuk, hogy ha valakit láttunk a moziban egy évben kétszer, vagy akár háromszor, ami már nagyon sok, hogy na jó, most már elég belőle, manapság, hát nem tudom, a közönség mekkora része jár moziba, mert mondjuk ezeket ma mainstream alkotásoknak hívjuk, de mondjuk összehasonlítva mondjuk egy Karib-tenger kalózaival, egy Star Wars-szal, egy Spielberg filmmel, ami akkoriban mainstream volt, hát ahhoz képest ma a közönségnek egyáltalán nem fogja meg akkora, tehát nem mennek be annyian ma ezekre a filmekre, mint akkor. Vagy mint ahányan mondjuk egy sorozatra azt mondjuk, hogy mainstream, mondjuk egy Trónok harca, hát én nem nagyon tudnék olyan filmet mondani, még a Marvel filmek is csak réteg filmek. Tehát szerintem ma a közönség annyira nem mozicentrikus, nem figyeli annyira a mozit, hogy olyan érzése alakulhasson ki, hogy úristen, hát már csömöröm van a Dwayne Johnson-tól, hányszor láttam.
Tehát azt mondod, hogy a sorozatok korában, amit most élünk, és amit a streaming szolgáltatók terjedése robbantott be, tehát tényleg az, hogyha otthon vagyunk, és ugye ez a Netflixnek a érdeme, per talán kicsit egy fekete pont is, hogy gyakorlatilag a premier az egy egész évad, amit te együltő helyedben végignézhetsz, hogyha akarsz, akkor azt mondod, hogy ebben a világban már a mozifilmek azok egy kicsit veszítettek az elsőbségükből, amit a mozgókép kultúra terében annó betöltöttek?
Hát szerintem művészileg is egyértelműen, ha ugye a dzsungeltúra, hát ezzel kezdtük, hogy jó film, de a mágia hiányzik belőle. Igen, ma a kreatív energia, amiben valószínűleg több lehetőség van, még kiaknázatlan az a sorozatok világa. A filmeknél már van egy ilyen érzésünk, hogy mindent láttunk, ami nyilván nem igaz, majd jönni fog valamikor egy újabb ciklus, egy újabb izgalmas korszak, de jelenleg nem ebben a korszakban vagyunk.
Jelenleg a szuperhős filmek korában vagyunk.
Hát igen, igen, de ha csak úgy nézzük egyébként, hogy csak a nézettségre megyünk rá, tehát konkrét tényekre, akkor az is teljesen egyértelmű, hogy a leginkább kompatibilis populáció, akik a leginkább vevők az új produkcióra, a popkultúrára, az a korosztály sokkal inkább, ez egyszerűen tény, sokkal több streaminget néz, sorozatot néz, mint ahányszor moziba jár.
Hát igen, viszont ugye a stúdiók most elkezdték ezt a hibrid forgalmazást, hogy akkor a koronavírus farvizén ők ezt most bevezetik, hogy akkor streamingen és moziban egyszerre debütálnak, de például pont a Disney visszakozott az elmúlt napok botrányai után, ugye Scarlett Johansson perli a stúdiót, hogy mennyi pénzt is bukott el azért, mert hogy a mozi bevételek egy része a streamingre kerül, de hogy az ő szerződésében a gázsi a mozi bevétel után jön. Tehát ha csak nem lesz valamilyen fordulat ebből a szempontból, akkor lehetséges, hogy azért a filmeket szépen visszaterelik a mozi termekbe, már csak az iparág miatt is, mert hát fogalmazunk így, a streaming platform effektíve kevesebb embert foglalkoztat, mint például a világszinten globális mozi hálózatok. Azoknak az embereknek meg fizetést kell adni, akkor pedig oda kell tenni a filmeket, hogy ott üljenek be a nézők is nézzék be. Az más kérdés, hogy lehet visszaterelni az embereket a moziba.
Hát ez eleve csak egy évre szólt a koronavírus miatt. Tehát ez egy kényszer megoldás volt, illetve ez az HBO Max-es történet, az meg a magának az HBO Max-nek a felfuttatásáról szólt. Nem az volt a lényeg, hogy akkor ő most vonuljunk ki a mozikból, mert nem éri meg. Mert továbbra is hiába csökkent a látogatottság, a jegyeladás a moziknak, az továbbra is hatalmas bevételt jelent, ha mondjuk a koronavírus előtti pár évet nézzük, akkor is az hatalmas üzlet. És azért tegyük hozzá, hogy ezek a kalandpark, meg vidámpark jellegű, meg bármilyen blockbuster filmek, hát én nem tudom, szerintem ezek nem működnek otthon ugyanúgy. Tehát ehhez nem kell esztétának, tehát ez nem csak egy esztéta mondhat ilyet, hanem szerintem ez kifejezetten a sokszor, ki tudja miért, lesajnált nagy közönség számára is. Biztos vagyok benne, hogy a fekete özvegyet egy átlag Marvel rajongó 100-ból 100 moziban akarja látni, és nem laptopon.
Hát igen, mert ezek olyan látványfilmek, amihez kell a moziterem. Meg egyébként is ismerjük be, jó moziba járni. Tehát moziba menni egy esemény, kiszakadunk a hétköznapokból,
és nem a közösségi élmény.
Igen, és nem a tévét fogjuk bekapcsolni. Hát most az más kérdés, hogy nem jó, hogyha éppen rugdossák a székünket, meg csörögnek az acskóval, meg valaki telefonál a moziterembe, azt nyilván nem szeretjük, de ettől függetlenül. Nagyjából egy-másfél percünk van még a műsorból. Te milyen filmeket vársz augusztusban? Mi lesz az, amit úgy nagyon megnéznél? Hogyha én nézem itt a listát, hogy mik jönnek ki, hát Öngyilkos osztag, James Gunn féle feldolgozása érkezik majd, a Démoni című horrorfilm is, Free Guy. Hát úgy látom, hogy blockbustereknél maradunk a következő időszakban.
Szerintem az Öngyilkos osztagot nézzétek meg. Én egyáltalán nem vártam, már láttam a filmet, nem vártam sokat tőle az eredeti alapján, viszont azt kell mondanom, hogy ennyire szórakoztató, és ugyanaz, mint a dzsungeltúránál, hogy nem csak a látvány, hanem van tartalma is a filmnek. Nyilván kell hozzá egy kis Tarantino rajongás, egy kis Grindhouse rajongás, hogy szeresd ezt a filmet, de aki nem írtózik a vértől, nézze meg, mert ennyire szórakoztató mozi élményt, nagybetűs mozi élményt én nagyon régen láttam.
Tehát tényleg olyan, mint amennyire be lett harangozva, a hype hatalmas volt a film körül.
Nézd, nyilván nem ez a kedvenc filmem, de azt gondolom, hogy igen, magasan felülmúrja szerintem azokat a várakozásokat is, amit egy DC fanatikus várhat tőle.
Kedves hallgatóink, akkor legyen ez a végszavunk, és ajánlottunk egy filmet a hétvégére, és azt hiszem, Ennyi volt mára a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velem tartottak. A velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésében fognak majd találkozni, illetve hogyha a jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz. Tartsanak velünk akkor is, illetve jó rádiózást kívánok, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.